A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy áldásaidat megtapasztalhatjuk. Sokféle gondunk, munkánk közül ezt a napot rendelted, és most ide hívtál minket. Kérünk, hogy igéd által légy jelen közöttünk, formáld szíveinket, gondolatainkat. Hogy formálódhassunk a te képedre és hasonlatosságodra, Krisztussal járva követségben neked szerezzünk dicsőséget a földön. Az ő nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mózes második könyvéből, a 20. fejezet 12. verséből hallgassuk, mikénten szólít meg bennünket Istenünk igéje. Mózes második könyvének 20. fejezetéből, a 12. versből. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Amen. Kedves testvérek, annyira egyszerű és annyira egyértelmű ez a parancsolat, hogy sokszor azon gondolkodunk, hogy miért is kell ezt olvasni, miért is kell ezt tudatosítani. Talán nagyon könnyen átsiklunk fölötte, nagyon egyszerű, meg van fogalmazva. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. De egy picit belegondolunk, megállunk egy pillanatra, és felteszem az első kérdést, amit sokszor ezzel kapcsolatban mindig eszembe jutva megfogalmazok magamnak újra és újra. Minek? Miért? Főleg akkor, hogyha nincs kit, és nincs miért. 10-11 éves siheder lehettem, általános iskolás voltam, felső tagozatba jártam, amikor szüleim másodszor váltak el, és édesanyámmal albérletbe költöztünk, több albérletbe is egymás után. Édesapám a történtek lelki terhei alatt eléggé megrogyott élettel messze ment dolgozni, messze az ország belsejébe. Hónapokig nem is nagyon tudtam róla, nem is nagyon tudtunk róla. Nem volt könnyű időszak. Emlékszem rá, hogy télvíz idején küzdöttünk azzal az alig működni, alig akaró olajkályhával, amiben gázolajat kellett önteni, és az fűtötte be azt az egy szobát, amiben az a gázolajos kályha volt, és az sem mindig. És emlékszem arra is, hogy nagyon dühös voltam, és mérges voltam, mert reggelente hideg volt, és volt egy légbefúvós melegítőnk, amivel közvetlenül melegítettem az ágy környékét, ahol öltöztem. Elég kemény telek voltak abban az időben. És ekkor jártam rajzolni, tanulni egy kedves asszonyhoz, egy nénihez, egy öreg hölgyhöz, aki kisplasztikái által elég híres volt, édesanyám ismerőse, kiállításai Szentpéterváron, és New Yorkban, Floridában megtalálhatóak, talán még most is, azóta nem tudom, de velünk foglalkozott gyerekekkel, ketten-hárman jártunk hozzá, miközben rajzolni tanultuk az életet, és egyszer megkérdezte, hogy mi újság apáddal. És én nem tudtam rá mondani semmit, igazából nem is nagyon akartam. Mondtam, hogy semmi. És akkor megkérdezte, hogy szereted apádat? És én azt kérdeztem tőle, hogy minek? Miért szeressem? És akkor egy halvány, mai napig emlékszem rá, cinkos mosoly jelent meg a szája sarkában Anna néninek, és azt mondta, szeresd apádat. Nem értettem, hogy miért mondja, de megismételte. Szeresd apádat. És én összezavarodva mentem haza, mert nem értettem, hogy miért kell ezt tennem. Ma értem. Mert apám maga is nehéz időszakot élt meg akkor, és aztán visszajött, és sok mindenki sok mindent mondott. Ugye kisfalu volt, sok pletyka is terjengett rólunk róla, kicsit kitérve itt erre, Cegléden is néha nagyon nagy betegség. Fejezzük be! Testvérek! Fejezzük be! Értsük meg, hogy nagyon sokat rombolunk vele. Mondjunk jót! A rosszat mondjuk annak, akivel dolgunk van, nem másnak. Higgyük el, hogy sokkal többet használunk vele. És emiatt is, meg más miatt is nehéz volt nekünk akkor a helyzet, de amikor 2009. április 18-án édesapám megállt bent az úrasztala mellett, és elmondta azt, amit elmondott, amikor a gyökerekről beszélt, és akkor elgondolkoztam azon a néhány éven, ami mögöttünk van már, amikor igenis kiszerettük egymásból az egymáshoz tartozás erős kötelékét, annak ellenére, hogy minden, nagyon sok minden ellenünk szólt, akkor azt mondtam, hogy igen, mert ez az Isten akarata. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan megkérdezik ezzel a parancsolattal kapcsolatban, hogy miért. Miért? Lehet tisztelni a szülőket, akik nem tiszteletre méltóak? Sokszor panaszolja sok fiatal, hogy milyen szülőket tiszteljek, akik részegesek, züllöttek, durvák, kicsapongóak, pazarlók, házasságtörőek. Lehet tisztelni olyan szülőket, akik tehetetlenek, gyöngék, vezetésre képtelenek, nem tudják eltartani a családjaikat, akik a kezében szétbomlik az élet. Sömlik a panasz egyébként a másik oldalról is, a szülők oldaláról. A gyerek asszonyka panaszkodta egyszer, hogy 6 gyermeket fölneveltem öreg otthonban, beszélgetés közben. 6 gyermeket fölneveltem, és egyik sem néz rám sem ebben az öreg otthonban. Vajon nem csoda, hogyha az első bibliai pár esete óta, amikor is született nekik 2 gyermekük, Káin és Ábel, és az egyiknek nagyon örültek, mert a Káin név jelentése az, hogy örvendezek fiúgyermekben, az Ábelnek már az a jelentés, hogy lehellett semmiség, és akkor az egyik megöli a másikat. Talán nincs is olyan család, nincs is olyan nemzedék közöttünk, akinek nincsen bántás bármilyen oldalról, vagy bármilyen tekintetben. Amikor a mai manapság olyan sokszor jellemző, hogy faluról, egyszerű paraszti körből felkapaszkodott gyermek fent a nagyváros zűrös zajában szégyelli a fejkendős anyukát, a kalapos apukát, vagy nagyapát. Vajon lehet-e úgy visszatekinteni, vagy úgy tekinteni erre, mint ahogy hogy én is sokszor visszatekintek, és nem szégyelleném, hogyha ide most leülne fejkendős parasztasszony nagymamám, és kalapos Szibériát megjárt kucsmás nagyapám, akiknek a gyermekei már értelmiségiek voltak, az unokája, és talán annak mondhatja magát. És sorolhatnánk ezeket a dolgokat, a vádakat, és biztos, hogy bele tudunk helyezkedni mi is, hogy vajon így van-e tényleg. És valaki egyszer így fordította meg ezt az 5. parancsolatot, hogy tiszteld gyermekeidet és unokáidat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. Vajon kinek van igaza? Vajon hol a probléma gyökere? Vajon lehet-e nekünk igazunk, gyermeknek, mikor vád hangzik a szülő felé, vagy szülőnek, mikor vád hangzik a gyermek felé? Nem tudom eldönteni. Mindenkinek egyéni életében kell ezt megélni, és nem is küldött engem döntő bírónak az Isten, de egyetlen egy dolgot hadd mondjak el, és ez biztos, az Istennek igaza van. Istennek igaza van, és így fogalmazta meg ezt az igazságot az 5. parancsolatban Mózesnek, így mondta el, és úgy írta le, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Nagyon egyértelmű, és nagyon konkrétan kell értenünk. Nincs ilyen kiegészítése, hogy tiszteld tiszteletre méltó szülődet. Tiszteletre méltó apádat és anyádat. Nem erről van szó. Akár tiszteletre méltó, akár nem tiszteletre méltó, tisztelni kell. Van ebben valami mélységes, valami megfoghatatlan, mondhatni már-már misztikus dolog, olyasmi ez, mint ami az első Isten tiszteltünkön megfogalmazódott bennem, hogy ez a gerince a világegyetemnek. Ez valahogy az egész társadalmunknak a legmélyében ható törvényszerűsége. Akik foglalkoztak ezzel, 10 parancsolattal és szociológiával, azok tudják, hogy nagyon érdekes összhangban van a világnak a különböző tájain, ahol nem keresztények élnek, nem keresztény kultúrkörből származó gondolatokban ugyanez megfogalmazódik. Keleten, Kínában például Konfúciusz által megfogalmazott nagyon erős, tradicionális gondolkodás, a szülők tisztelete. Nem kell nagyon keletre menni, elég Balkánra menni. Hírlevelünkben olvasható is egy kis történet, amiben egy balkáni családnak az életéből merített az, aki ott járt. A szülők tisztelete talán a legfontosabb, és nem véletlen, hogy mondjuk Kína a legnagyobb ország, a legnépesebb ország a világon. A szülők tiszteletében Isten belecsepegtetett valamit az atyából. Nem véletlenül mutatja be Jézus nekünk az Istent úgy, hogy atya. És nem véletlenül mondják az ősegyház hitvallói, hogy anya szent egyház. Nagyon mély és nagyon ősi dolog van ebben. Isten szülő gyermek és az egyház szétbonthatatlan egységben kapcsolódik itt össze, és megmutat valamit ennek a világnak a teremtett rendjéből. Meg kell tanulnunk azt, hogy szüleinken keresztül, az ő velük való kapcsolatunkon keresztül sugárzódik egész emberi kapcsolatunkra minden hatás. Ha a szülő tiszteletében valami megromlik, akkor megromlik az ember és ember közötti, amiben egyébként a második tábla foglalkozik, Isten útmutatása az ember és ember közötti kapcsolatra, akkor válik az ember társ versenytársá. És akkor lehet már taposni, lehet kihasználni, lehet figyelmen kívül hagyni, lehet háttérbe szorítani és nem segíteni, és akkor már nem krisztusi az egész lelkület. És ebből fakad végső soron a háború, mindenféle háború. Van az 5. parancsolatban egy nagyon mély belső erkölcsi norma. Olyan, amit Isten ad, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad nekünk. Hosszú ideig. Hogyha, és most egy pillanatra kitekintést teszünk a külföldi irodalomra, én olvastam egy olyan kínai regényt, amiben az apa több ezer kilométerre lévő gyermekének üzen, hogy jöjjön haza, és az azonnal hazamegy. Azonnal elindul, hogy hazaérkezzen, és erről az útról szól ez a regény, egyébként Sárkányvetés a címe. Aztán egy másik kínai mondában látható az, hogy egy ellenfél megkönnyörül az ellenfelén azért, mert az tisztességesen eltemette az édesanyját. Érdemes volna egyszer az emberiség történelmét ilyen vonulatokban is végignézni. Vajon hol marad meg hosszú generációk sora, és hol törik meg a generációk áldása? Vajon hol szakadunk meg, hol buknak el birodalmak, mikor buknak el birodalmak, amikor megromlik a családi erkölcs és a család ember, a fiú és a gyermek, a szülő és a gyermek viszonya. Talán manapság is pont ilyen válság van kibontakozóban. El kellene gondolkoznunk azon, különösen most, nekünk itt Magyarországon. Ugye a bankok kedvező kölcsönei, azok az elmúlt években arra sarkalták a fiatalokat, főleg fiataloknak kialakulott kedvezményes hitelek, életkezdő hitel, és sorolhatnánk, hogy vegyenek lakásokat hitelből. Fordul a kocka, megnövekednek az egyébként kedvező hitelek, az euró alapú hitelek, a svájci frank alapú hitelek, és egyre több család kényszerül eladni a hitelből vásárolt lakását, és egyre több fiatal kénytelen visszaköltözni a szülőkhöz. És egyre több szülő költözik a fiatalokhoz. Sopánkodunk is miatta sokszor, de kérdezzük meg, vajon ez átok, vagy áldás? Nem lehet, hogy Isten ezzel akarja megtanítani nekünk ismét azt, hogy hogyan kell a generációknak együtt élni. Nem lehet, hogy ebben az az áldás rejlik, ami majd népünket és nemzetünket az áldás folytonosságára hosszú ideig élj azon a földön, amit az Isten adott neked. Úgy nem fogsz hosszú ideig élni, hogyha szülő és gyerek viszony nincsen rendezve. Isten azt szeretné, hogy rendezve legyen, és lehet, talán félve tudom kimondani, hogy ez egy lehetőség, egy áldás számunkra, hogy próbáljunk újra megtanulni egymás nyelvén beszélni, megtanulni újra, hogy hogyan kell tisztelni az ősöket, a szülőket gyermekként. Mert hogyha nem, akkor legjobb példa erre, amit az egyik lelkész társ írt le, valamikor réges-régen, az elmondása szerint körülbelül így hangzott a történet, hogy temetésem volt, nemrég. Egy olyan embert temettem, aki sok évvel ezelőtt bejött a lelkipásztori hivatalba, lecsapott egy ezrest az asztalra, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, meghalt végre az a vén boszorkány. Ez volt az édesanyja. Legyen szíves, temesse el a vén gazember mellé, ez volt az édesapja, de úgy, hogy szem ne maradjon szárazon. Meg is történt annak idején a temetés, és most ismét temetek, mondja a lelkész, ezt az embert temetem. Télvíz idején részegen beleesett egy árokba. Az arra menők kopogtattak a gyermekei ablakán, hogy menjenek, húzzák ki, segítsék haza. A gyermekei körülbelül ezt válaszolták, hogy majd kimászik, ha tud. Morogták, és nem segítettek. Hát meg nem fagyott, de olyan szinten megbetegedett, hogy abba belehalt. Gyermekei valamikor gazdag gazdálkodó családból származóak, most szegények, mondhatni azt, hogy koldusok. És a történet után elgondolkodtató a tény, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. Mert az átoklánc, az folyamatos. Szerencsére meg tudjuk szakítani, szerencsére bele tudunk helyezkedni, mert Jézus Krisztus hozta közénk ezt a lehetőséget. Vajon morgolódnunk kell sokáig, hogy miért nem érdemli meg, vagy miért nem tudjuk, vagy azt tesszük, ami megváltó Urunk tett, amikor kínok között szenvedett a kereszten, és az utolsó szavai közül az egyik az volt, amivel az édesanyját Jánosra bízza a szeretett tanítványra. Ez így hangzik, hogy Jézus keresztjén ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Kleopás felesége, valamint Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Ha van parancsolat, amelyből aszerint hogyan élnek vele, átok vagy áldás fakad, akkor ez az a parancsolat. Ha van parancsolat, amely meghatározza életünk legbelsőbb működési elveit, akkor ez az a parancsolat. Isten irgalmazzon, és könyörüljön nekünk, rajtunk, magyar népünkön, nemzetünkön, családjainkon, hogy ez ne átoklánc legyen. És hogyha úgy érezzük, akkor itt az ideje, hogy megszakítsuk. Itt az ideje, hogy különböző elveket, különböző sértéseket föladva, oda térdeljünk Krisztus keresztje elé, és ahogy ő szeretett, elkezdjünk mi is úgy szeretni. Legelőször is azokat, akik a legközvetlenebb hozzátartozunk. Tiszteld a te apádat és anyádat. Szeretettel tiszteld, hogy átélhessd mindazt, amit áldásképpen Isten készített ebben neked. És hogy életünk legyen. Életünk legyen családban, egyházban, népben és nemzetben. És ez az élet áldás legyen. Amen. Emeljük szívünket Istenünkhöz, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Urunk, megvalljuk előtted, hogy nem tartottuk meg a te parancsolataidat. Megvalljuk, hogy sok igyekezetünk és fáradtságunk ellenére, oly sok minden hiányzik abból a közösségből, amit pedig te vállaltál velünk, azzal az atyai közösséggel és szeretettel, amivel odahajoltál hozzánk. Megvalljuk, hogy erőtelenek vagyunk, mert sok bennünk az elképzelés, az előítélet és a vád. Segíts nekünk letenni ezeket. Segíts nekünk, hogy ezzel egy új kezdetet, egy új áldást hozzunk magunkra, szeretteinkre és családjainkra, közösségeinkre, egyházban, városban, népben és nemzetben. Segíts nekünk, hogy ez a te dicsőségedre szolgáljon, és hogy megkönnyebbüljenek terheink. Így kérlek, Uram, minden egyes családért, apáért, anyáért, gyermekért, férjért és feleségért, szülők és gyermekek, legyen közöttük meg az a ősi teremtési rend, amikben szándékoztál volna látni bennünket. Legyél te az atyánk, és így legyünk mi a te anyaszent egyházad, gyermekeidként. Könyörű városunkon, mindazokon, akiket el kell, hogy érjen a megbocsátás és az igazság szele. Mindazok a Szentlélek általi ajándékok, amelyek nélkül nem lesz áldásunk. De lehet, mert te azt ígérted. Ebben bízva és ezzel a hittel megállva kérünk és könyörgünk gyermekeinkért, felnövekvő nemzedékért. Áldj meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.